Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért októberben. Hangzott el a szerdai katekézis utáni felhívásában, mint fogalmazott. Kedves testvéreim, október immár közelgő hónapját az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta este 7 órakor a Szent Péter Bazilikában végezzék. Október 11-én szombat este 6 órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a Máriás lelkiségű hívők jubileumának virrasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójáról is. Az alsóőrsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ egy épületszárnyal gazdagodott. A tervek szerint a bővülés tovább folytatódik, hangsúlyozta az iskola új épületszárnyának átadó ünnepségén a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a névadó Endrődi Sándor költő a Szeretetről című versére utalva azt mondta, az iskolában érzékelhető az Isten, a versek, a Balaton iránti szeretet. Soltész Miklós az ünnepségen résztvevő gyermekekhez szólva azt kérte, vigyázzanak az iskolájukra, hogy a következő nemzedékek is használhassák. Török Tamás az intézmény igazgatója elmondta, a beruházás 140 millió forintból valósult meg, a régi kollégiumból tantermeket alakítottak ki, valamint létrejött egy új szárny, amely egy 50 négyzetméteres tanteremnek ad helyet. Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába 3 magyar tisztnek, közölte Andrij Szibiach, ukrán külügyminiszter pénteken az X közösségi oldalon. A tárca vezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást. A magyar döntést Szibiach megalapozatlannak nevezte. Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az hadseregünket érinti, tette hozzá a külügyminiszter. Ukrajna 10 éve folytat magyar ellenes politikát, aminek keretében most kitiltotta területéről 3 magyar katonai vezetőt, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa az Európai Uniós csatlakozásukat, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy az ukrán állam 10 éve folytat magyar ellenes politikát. A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket, és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki, sorolta. S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba. Ugye nem gondolják komolyan, írta. A nemzeti konzultáció 3. kérdése. Egyetérte ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák adómentességét, valamint a 4 vagy több gyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak. Január 1-től a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes 2 gyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól. Már 2 millió nyugdíjas kapta meg az élelmiszerutalványát. Jól haladunk, a Magyar Posta gőzerővel dolgozik, írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Közölte. Már 2 millió nyugdíjas kézhez kapta a 30 ezer forintos élelmiszerutalványát. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Helyenként még továbbra is előfordulhat esőzápor. A keleti szél csak néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és melyik könyvét hoztad most.
Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasó közönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe, pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten, és sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerb Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, hogy ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig Pesti Piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított, ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de mellett angolul és franciául is tudott, tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És hogy visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megért, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak.
Miért?
Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet. Nyilván, hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne. Illetve Szerb Antal is, mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszaugorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerb Antal életéről tudjuk, hogy 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerb Antal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalausz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkor tájt nagyon sok írónk is költünk esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt? Hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba. Megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származását tekintve ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45. januárjában hunyt el Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk, hogy egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerb Antal, aki ugye eredetileg nem Szerb Antal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor halhatott meg.
Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
Utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Szerb Antalnak, a Pendragon legenda mellett, én azt még nem olvastam, de a közeljövőbe szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint egy 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem, hogy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelben ülve otthon.
Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Szerbantal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőlesen fogalmazzak?
Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. De utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztéje, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Szerbantal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlottam bele a Budapesti Kalauz Marslakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30 néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Szerbantal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Szerbantal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Szerbantalhoz máshogy álltak a szélsőjobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Szerbantalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni, és szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül, hogy nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak, És talán az is, hogy most egy olyan világot él, akkor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Szerbantalt azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Szerbantal megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk. Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
Elismert.
Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenednek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy Elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitába elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Szerb Antal egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek 20 évek óta foglalkoztatják, és mintha újra élni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy ne meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpiusz Tamás? Ki volt Ulpiusz Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők Szerb Antalnak a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok. Tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott. Akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is. De nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk. És hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg ennyi a liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amikkel ő találkozott. De azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a nász útján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azon nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpiusz Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már az a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsükkedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerb Antal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. milyen gondolatod van Szerbantal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád. Tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerbantal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ez nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiatt fogok még mást is olvasni Szerbantaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről. Hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listája, miket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával, Szerb Antal, Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mazsola című mesének negyedik részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A cukorrépa meg a zöld disznó. Egy este Mazsola már az ágyban feküdt, tisztára mosdatva, fényesre kefélt körmökkel, Manocska pedig zsákot foltozott a tűzhely mellett. Csend volt, csak a víz zümmögött a fazékban. Úgy látszik, elaludt. Gondolta Manócska, és ettől a gondolattól kellemes, nyugodt érzése támadt. Most hát háborítatlanul varrogathat, nem kell minduntalan abba hagyni a munkát, hogy Mazsolának vizet vigyen, zsebkendőt adjon, oda tegye mellé a csutkababát, azután 2 perc múlva elvigye a csutkababát, mert bele zizeg Mazsola fülébe. Egyszer csak Mazsola megszólalt, és sárga répát kért. Manócska emlékezett rá, hogy Mazsola 8 káposztás lángost kebelezett be vacsorára, úgy vélte hát, hogy nem lehet éhes, és a sárgarépa biztosan csak unalmában jutott eszébe. Éppen ezért azt mondta. Mára már eleget ettél, Mazsola, aludj csak el szépen.
De igazán, Manócska,
ült fel Mazsola az ágyban.
Hát nem te mondod mindig, hogy télen sok sárgarépát kell enni, mert a vitaminok megvédenek bennünket a fertőző betegségektől. És nem te mondogatod azt mindig, hogy a nyers répa rákcsálása jót tesz a fogaknak.
Az való igaz, ismert el Manócska. Úgy emlékszem azonban, hogy ma már elrákcsáltál annyi sárgarépát, amennyire egy növésben levő kismalacnak szüksége van.
Minél többet rákcsálok, annál egészségesebb leszek,
jelentette ki Mazsola. Manócska elismeréssel nézett rá. Ez valóban megingathatatlan érv. Éppen ezért nem bánom, ha fölkelsz, és keresel magadnak a ládában egy jó dundi sárgarépát. Csak tisztítsd meg, mielőtt hozzálátnál. Mazsola tágra nyitotta a szemét. Még hogy ő kiszálljon a jó meleg ágyból, és saját kezüleg tisztítsa meg a répát? Azt már nem. Akkor inkább elalszik. El is aludt. Álmában turkált, és talált egy nagy cukorrépát. A kellemes álom hatására másnap elkéreckedett egy kicsit turkálni. Édes répát találni a földben. Ez az igazi malac boldogság. Akkor tájt már fagyott, és a föld kemény volt, akár a kő. Nem ment a turkálás. Sehogyan sem ment. Mazsola elkedvetlenedett, és haza akart menni. Ám akkor, mintha csak a földből nőtt volna ki, ott termett egérke, mezeiék legkisebb lánya.
Mit csinálsz, Mazsola?
Kérdezte Cérna vékony hangon.
Turkálok,
válaszolta Mazsola, és orrával odébb lökött egy fagyos göröngyöt.
Ó, bizony, tud is egy ilyen kis malac a fagyott földben turkálni,
cincogott egérke.
A nagy disznók, azok igen. Ha, egyszer láttam egy vén vaddisznót, akkor a gödröket túrt, hogy belefért volna a házatok.
Az is valami,
röffent rá Mazsola fitymálón.
Én még nagyobb gödröket túrok, tudd meg, és akkor a cukorrépát túrok ki a földből, hogy tavaszig sem bírnád megenni.
Egérke roppant izgatott lett.
Túrjál ki egy olyan nagy cukorrépát! Most, itt rögtön, kell nekem egy olyan nagy cukorrépa!
Mazsola zavarban volt. Röstelte megvallani, hogy a fagyos földdel nem bír. Neki állt hát turkálni, de bizony a kemény rögök nem engedtek. Turkált, turkált, egyszer csak egérke azt mondta.
Nyiri, vérzik az orrod!
Mazsola ilyetében tüstént abba hagyta a turkálást. Egérke gúnyosan cincogta.
Hihi, látod, nem is tudsz fagyos földben turkálni, hihi!
Azzal elszaladt, de még messziről is lehetett a nevetését hallani. Mazsola sírva ment haza.
Vérzik az orrom, Malocska!
Visította torka szakadtából.
Közösd be, Mazsola orrát! Közösd be!
Manócska lemosta orráról a földet, és megállapította, hogy már nem is vérzik. Igen ám, de Mazsola ragaszkodott hozzá, hogy kössék be az orrát. A békesség kedvéért Manócska be is kötötte. Akkor meg kiderült, Mazsola így nem tud vacsorázni. Levették hát a kötést, Mazsola azonban annyira sajnálta az orrát, hogy mindenáron ápoltatni akarta.
Fektess le, Manócska,
nyöszörögte elhaló hangon. De hiszen még nem is vacsoráztál.
Hadd vacsorázzom az ágyban.
Még mit nem? Ekkora felfordulást egy malacor miatt, zsémbelt Manócska. Ülj csak az asztalhoz is egyél. Az asztalon hagymás zsírra leöntött köleskása gőzölgött. Mazsola máskor meg akarta volna az egész tálat enni. Most azonban szótlanul ült a helyén, és türelmesen várt, míg Manócska tálalt neki. Csak nem beteg ez a Mazsola? Nézett rá Manócska fürkészőn. Semmi sérülés nem látszik az orrocskáján, de hát akkor mi érhette? Vacsora után Mazsola azonnal ágyba kívánkozott. Manócska ettől már komolyan megijedt. Talán lázas? Tapogatta Mazsola homlokát. Mazsola azonban nem volt lázas, csak szomorú. Bántott valaki? Kérdezte Manócska.
Nem, senki,
válaszolta Mazsola.
De úgy szeretném, ha mesélnél.
Miről?
A zöld disznóról.
Csillant fel Mazsola szeme. Nagyon szerette, ha zöld disznóról mesélnek neki. Így hát Manócska letelepedett a szalma egy szélére, és mesélni kezdett.
Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy öreg anyóka, aki már nem bírta a kapát, s ezért a kertjében mindent fölvert a gaz. Ha a töpörödött kis anyóka a kertbe ment, ki sem látszott a magasra nőtt paré, madársóska, bürök,
csalán, vadrepce meg ökörfarkóró közül.
Ó, bárcsak volna egy kis malacom, sóhajtozott szegény anyóka. Azt tudom, kitúrná a kertből a gazt, és még ásnom sem kellene. Mindjárt elvethetném a babot, a sóskát, meg?
Kérdezte Mazsola hirtelen támadt érdeklődéssel.
Mit vethetne el?
Manócska eredetileg sárgarépát akart mondani, eszébe jutott azonban, hogy akkor Mazsola rögtön sárgarépát fog kérni. Ezért inkább azt mondta.
Meg a cseresznye paprikát.
Mazsola ugyanis nem szerette a csípős cseresznye paprikát. Manócska zavartalanul mesélhetett tovább.
Egyszer a sok gyom között hogyan sem tök is termett a kertben. Mikor anyóka meglátta, összecsapta a kezét. Micsoda szép dundi tök, akár egy kis zöld malac. Lám, még kunkori farkincája is van. Hogy miért nincs nekem egy kis malacom? Azt se bánnám, ha ilyen zöld volna, mint ez a tök. Hát, uram, fia, másnap reggel, ahogy kinéz az ablakon, mit lát? Valóságos zöld malac turkál a kertben, kunkori farkú kis zöld disznó. Ez volt ám aztán a nagy öröm. A zöld disznócska mind kitúrta a kertből a haszontalan gyomokat, és a jó porhanyós földbe anyóka ültethetett babot, sóskát, ehnye meg még mit is?
Cseresznye paprikát,
motyogta Mazsola, aki máskor mindig el szokott aludni a mese végére. Manócska meg is kérdezte tőle. Mi az, Mazsola? Nem vagy még álmos?
Álmos vagyok, csak gondolkozom,
válaszolt Mazsola. A meglepő válasz hallatára Manócska nagyot nézett. Gondolkozol?
Igen. Azon gondolkozom, hogy egérke kiállhatatlan, szemtelen nagyszájú, és soha többé nem fogok játszani vele.
Ejha, aztán miért?
Mert azt kiabálta, hogy nem tudok fagyos földben turkálni.
Hát tudsz?
Hát nem, de azt mondtam, hogy tudok.
Aha, szóval hencegtél.
Mazsola erre nem szólt semmit. Rövid gondolkozás után eltűnt a takaró alatt. Manócska eligazgatta a takarót, és már tudta, hogy nem az orra miatt volt Mazsola egész este olyan kifordított, hanem azért, mert szégyenben maradt a hencegésével.
Ma este Bálint Ágnes Mazsola című mesének negyedik részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Elment aludni az eső, holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom. Sok vékony cérna száll, szürke házra, fán a zöldre, aztán jól eláll. Újra hull. ég a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom. Sok-sok vékony cérna szál, szürke házra, fán a zöldre, aztán jól eláll. Újra hullik majd a földre, sok kicsi nedves fénybogár, pár a zápor egyre körbe jár és jár, de holnapig álmodik, mégis vizes még a tető, tócsává változik. Elment aludni az eső, alszik a házfalon, onnan bújik holnap elő, majd újra láthatom.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Újra idézek a könyvből. Beszélgetés közben Bódi néni Magdi megtérését említi. Tehát Magdika édesanyja Magdi megtérését említi. A megtérés az idézőjelben van, és megkérdeztük, mit akar ezzel a kifejezéssel mondani. Azt mondja az édesanyja, hogy Magdi mindig jó kislány volt, de 10 éves kora körül szemmel láthatóan elmélyült a vallási élete. Ekkorában kezdte hosszú órás imádságait, és mindig térden állva. Ebben az időben vettem észre először különféle önmegtagadásait. Mindenről lemondott. Tehát az édesanyja 10 éves korában vette észre ezt a idézőjelbenes megtérését, mert hát ugye addig is Krisztus volt az életének a központja Bódi Mária Magdolnának, de itt megváltozott, talán felnőttebbé vált a vallásos élete. Ekkor kezdte el hosszú órákon keresztül az imádságot, térden állva. Képzeljünk magunk elé egy 10 éves kislányt, aki órákon keresztül térden állva imádkozik, és máshol írja a könyv, hogy közben meg sem mozdult, és nem támaszkodott semmihez. Eszünkbe juthat itt is Lizeő kis Szent Teréz, de aki a különböző megtagadások közepette, például nem dőlt hátra a szentmisén, hanem kicsit kényelmetlenebbül, hátradőlés nélkül vett részt a szentmisén. Kicsi áldozatnak tűnik, de nagyon nagy szeretetből fakadt nála is, és Magdikánál is. Ha már valaki kipróbálta a térden állva imádkozást hosszú ideig, akkor megtapasztalja, hogy talán egy órát még el lehet viselni, de ahhoz már gyakorlatnak kell lenni az embernek, de órákon keresztül mozdulatlanul térden állva imádkozni, már kevés az, hogy van benne gyakorlatunk. Mert Isten külön kegyelme kell, hogy akár a fizikai fájdalmat, vagy a mozdulatlanságot elviseljük. Magdika már 10 éves korában megkapta ezt a kegyelmet, és 10 évesen kezdte el először a különböző önmegtagadásokat. Iskolában a gyerekektől időnként kérem, hogyha tudnak, térdeljenek le, és együtt térden állva imádkozzunk. És bizony azt látom, hogy a gyerekek még egy percig sem nagyon tudnak térdelni. Nem szokták meg. Ez minthogyha úgy kimenne a divatból, hogy letérdelünk az Isten elé. Mintha már a kényelmes életünkbe ez nem férne bele. Vagy csak nagyon-nagyon ritkán, amikor éppen a szentmisében kötelező, de otthon önszántunkból hányszor ereszkedünk térdre, és mennyit imádkozunk térden állva. Nem mintha az Isten nem hallgatná meg az imánkat, akkor, ha nem térdelünk le, hanem inkább az a mi szempontunkból fontos a térdelés. Egyrészt alázatos cselekedet, a nagy Isten előtt még kisebb akarok lenni, még lejjebb térdelek, nem állok, hanem letérdelek. Másrészt olyat teszek, ami nehéz, és nem kívánja a testem. Áldozatot hozok. Persze az áldozat szeretet nélkül üres. Ha egészségünk engedi, és meg tudjuk tenni, természetesen mindent bölcsességgel és józansággal, akkor egy kicsit maradjunk térden állva hosszabb ideig, és imádkozzunk úgy hosszabb ideig, és meg fogjuk tapasztalni, hogy jobban átérjük Krisztus értünk hozott áldozatát, húsvéti misztériumot, ez ő kereszt halálát és feltámadását. Testünk nem kívánja, de a lelkünk igen. Ez is egyfajta aszkézis, az egyik formája. Hozzuk vissza a gyakorlatba. Vegyünk példát ebben is Magdikáról, aki 10 évesen hosszú órákon keresztül térden állva mozdulatlanul imádkozott. Azt is írja az édesanyja egy rövid mondatban, hogy mindenről lemondott Magdika. Persze ezt jól kell érteni. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Olvashatjuk a Szentírásban Jézus szavait. Lukács még azt is hozzáteszi, hogy minden nap vegye fel keresztjét. Önmegtagadások, áldozatok nélkül nincs kereszténység. Jézus maga tanít erre minket, hogy tagadjuk meg magunkat. Minden napunkban legyen önmegtagadás. Szívesen ennék valamit, szívesen csinálnék valamit, szívesen mennék valahova, és ha nem lényegi dologról van szó, akkor tagadjuk meg magunkat. Ezt most nem eszem meg, ide most nem megyek el, nem kell nekem mindenhol részt venni, nem kell nekem mindenhol ott lenni, ezt most nem mondom ki, pedig biztos, hogy jó poén lett volna, biztosan sokan mosolyognának rajta, és központba kerülhetnék, de nem mondom ki. Megtagadom magamat. Lemondok arról, hogy jó poént mondjak, hogy valami nagyon okosat mondjak, és csöndben maradok. Vagy nagyon megkívánok egy szem cukrot, vagy egy szelet csokit, vagy egy süteményt. Nagyon-nagyon megkívánok. Valójában tapasztaljuk. Uram, most érted, erről lemondok. Megtagadom magamat irántad való szeretetből. Egy nap nagyon-nagyon sok ilyen apró kis lemondást tudunk végezni. A Szentlélek itt is segít, és ad alkalmat, és lehetőséget. Uram, azt szeretném, hogy te vigasztalj meg engem, és nem én akarom a világból a vigasztalásomat kierőszakolni. Nem azt akarom, hogy a világ vigasztaljon, hanem hogy te vigasztalj meg engem. Mert aki minden vigasztalását a világból várja, azt az Isten nem tudja vigasztalni. Szem kívánsága, test kívánsága és az élet kevésége. Kívánjuk csak Krisztust, és csak azt, amit ő akar adni nekünk. Legyen az öröm, legyen a szenvedés. Azt kívánom, Uram, amit te kívánsz nekem, és nekem az lesz a legjobb. Nekem mindig az a legjobb, amit te adsz nekem. Bizonyára többen megtapasztaltuk már azt a isteni élményt, hogy valamire nagyon vágyunk, ami döntésünkkel és Isten kegyelmével erről le tudunk mondani, és amiről lemondtunk, azt még egy sokkal magasabb szinten megkapjuk az Istentől. Mi lemondtunk róla, ő pedig másként, máshogyan vagy máskor megadja nekünk, és ettől sokkal többet, mint amit mi kívántunk. Magdika édesanyja azt mondta, hogy Magdika mindenről lemondott. Folytatom az idézetet, folytatom a könyv olvasását. Ugyancsak Magdika édesanyja mondja, a szegényekhez már nagyon korán vonzódott. Még Köveskálon történt, hogy egy kisgyermek a szomszédságunkban elvesztette szüleit. A nagyszülők nevelték. Amikor közeledett a hideg idő, Magdi egy napon így szólt hozzám, mondja az édesanyja. Édesanyám, én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt szerezzek, és meleg ruhát vehessek neki. Hát nem szégyelsz koldulni? Miért szégyelnék? Összeszedem a pénzt, és veszek neki berhent ruhát. A pénz hamarosan együtt is volt, a meleg ruha elkészült. Az eset sokaknak feltűnt, és meg is jegyezték. Milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Szinte nem is lehet hozzáfűzni semmilyen kommentárt ehhez a kis történethez, mert az embernek elszorul a szíve, hogy egy kisgyerek koldul a másik kisgyereknek azért, hogy ruhája legyen. Gondolom, kezdik a kedves hallgatók is érzékelni, hogy kinek a boldoggalvatása történt meg az elmúlt napokban. Nem akárkiről van szó, hanem Magyarország legújabb boldogjáról, Bódi Mária Magdolnáról, aki az egyszerű életével olyan mélységekbe vezet minket, isteni szeretet olyan mélységeibe, ahol szinte megrettenünk, és elgondolkodunk azon, hogy hát így is lehet élni, így is lehet szeretni, mint ahogy ő tette. De minden szent életrajzát olvasva megrendül a szívünk, és belegondolunk abba, hogy ha például Magdika ilyen jó volt, akkor milyen jó lehet az Isten? Milyen jó lehet Krisztus? Milyen jó, ami mennyei atyánk?
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.